Ha ki szeretném tölteni valakin a dühömet és bosszú vágyamat, mondta lágy, fehér bőrből készült kesztyűjével játszva, éjszaka csapnék le a völgyre. Felégetném a falvakat és lemészárolnám a lakóikat. Gyerekesen könnyű volna. Még csak nem is állítanak őrséget. Nem látnak és nem hallanak minket, amikor az erdőt járják. Hát lehet valami egyszerűbb, könnyebb, egy halk nyíllövésnél a fa árnyékából? De mi nem indítunk ellenetek hajtóvadászatot. Te különös szemű ember vagy az, aki hajtóvadászatot indított a barátunk, a Szilván Tork ellen.
Az túlzás! Mekegett az ördög. Miféle hajtóvadászatot? Eljátszadoztunk kicsit?
Ti, emberek, gyűlöltök mindent, ami tőletek különbözik, még ha csak a füle formájában is. Folytatta nyugodt hangon a tünde, rá se hederítve a kecske szarhúra. Ezért vettétek el a földjeinket. Kergettetek el minket az otthonainkból, űztetek fel a vadhegyekbe. Elfoglaltátok, ami a miénk, Dol Blatanát, a virágok völgyét. Filavandrel Ayn Fidail vagyok, az ezüsthegyi, a fehérhajós Feleárnok nemzetségből. Mostanra, száműzötten a világ pereméig hajszoltan, Filavandrel vagyok, a világ peremi. Nagy ez a világ, mormolta a vaják. Elférünk benne mind. Van hely, épp elég. Nagy ez a világ, ismételte a tünde. Ez igaz, ember. De ti megváltoztattátok a világot. Először erőnek erejével változtattatok rajta. Úgy viselkedtetek vele szemben is, mint mindennel, ami a kezetek közé került. Mostanra úgy tűnik, hogy a világ elkezdett hozzátok igazodni. Meghajolt az akaratotok előtt. Behódolt nektek. Geralt nem felelt. Tork igazat beszélt, folytatta Filavandrel. Igen, éhezünk. Igen, az éjhalál fenyeget minket. A nap másképp süt, a levegő is más. A víz sem az a víz, ami valaha volt. Az, amivel valaha táplálkoztunk, amit valaha használtunk, elpusztul, elkorcsosul, semmivé válik. Mi sosem műveltünk volna földet. Nem téptük volna fel, mint ti, emberek, kapákkal és ekékkel. Nektek a föld véres sarcot fizet. Minket megajándékozott. Ti erővel szakítjátok ki a földből kincseit. Nekünk a föld virágot és termést hozott, mert szereted bennünket. Mit tegyünk? Semmilyen szeretet nem tarthat örökké. De mi azért szeretnénk fennmaradni. Ahelyett, hogy magot lopsz, meg is veheted. Annyit, amennyire szükségetek van. Még mindig rengeteg dologgal bírtok, amit az emberek rendkívül értékesnek tartanak. Kereskedhettek. Filavandrel megvetően elmosolyodott. Veletek? Soha. Geralt összehúzta az arcát, amitől feltöredezett az arcára száradt vér. Vigyen el titeket az ördög, a pökhendiségetekkel és a megvetésetekkel együtt. Ha nem akartok együtt élni, saját magatokat ítélitek éjhalára. Együtt élni, elfoglalni a helyeteket, ez az egyetlen lehetőségetek. Filavandrel mélyen előre hajolt, szeme felcsillant. Együtt élni? A ti feltételeitek szerint? Kérdezte megváltozott, de még mindig nyugodt hangon. Elismerni a felsőbbrendűségeteket? Elveszíteni önmagunkat? Együtt élni, de mint mik? Rabszolgák? Páriák? Együtt élni veletek, de a falakon kívül, amelyekkel a városokban elzárjátok magatokat tőlünk? Együtt élni az asszonyaitokkal és kötélre jutni érte? Vagy nézni, mi kíséri az ilyen együttélésből született gyermekek minden lépését? Miért kerülöd a pillantásomat, különös ember? Neked hogyan alakul az együttélésed fele barátaiddal, akiktől magad is kissé különbözöl?
Elboldogulok. A vaják egyenesen a szemébe nézett. Valahogy elboldogulok, mert muszáj, mert nincs más út, mert valahogy leküzdöttem magamban a másság gőgét és büszkeségét, mert megértettem, hogy a gőg és a büszkeség hiába jelent oltalmat azoknak, akik mások. Gyászos oltalom. mert megértettem, hogy a nap másképp süt, hogy valami megváltozik, de nem én vagyok a változások mozgatója. Másképp süt a nap, és másképp fog, még ha kapával támadunk is ellene. El kell fogadni a megváltoztathatatlant, Tünde. Ezt meg kell tanulni.
Éppen ezt akarjátok, igaz? Filavandrel csuklójával törölte le a homlokáról a fehér szemöldöke fölött kiütközött izzadságot. Ezt akarjátok mindenki másra rákényszeríteni. A meggyőződést, hogy eljött a ti időtök, a ti emberi érátok és korotok, és hogy az, amit más fajokkal műveltek, épp oly természetes, mint hogy felkel és lenyugszik a nap, hogy ebben mindenkinek bele kell nyugodnia, el kell fogadniuk. És még te vádolsz Gőggel engem. De mégis miféle nézeteket hangoztatsz? Ti, emberek, miért nem értitek meg végre? Abban, hogy ti uraljátok a világot, épp annyi a természetes, mint a tetvekben, amik elszaporodnak a bundán. Épp ilyen eredménnyel ajánlhatnád fel nekem a tetvekkel való együttélést. Épp ilyen figyelmesen hallgatnám a tetvet is, ha a felsőbbrendűségének elismeréséért cserébe beleegyezne, hogy közösen használjuk a bundát.
Akkor hát ne vesztegesd az időt vitára, egy ilyen kellemetlen féreggel, Tünde.
Szólt a vaják, nehezen uralkodva a hangján.
Csodálkozom, hogy mennyire szeretnél egy olyan tetűben, amilyen vagyok, bűntudatot és megbánást kelteni. Szánalmas vagy, Filavandrel. Elkeseredett vagy, bosszúvágyó, és tudatában vagy a saját tehetetlenségednek. Folytasd csak, dövd belém a kardod. Állj bosszút az egész emberi fajon. Meglátod, micsoda könnyebbséget hoz. De előtte rúgj még az acskóimba vagy a fogamba, mint a te Toruvieled.
Filavandrel félrefordult. Toruviel beteg, mondta.
Ismerem ezt a betegséget és a tüneteit.
Köpött a háta mögé Geralt.
A gyógymód, amit alkalmaztam, hatásos kell legyen.
Való igaz. Ennek a beszélgetésnek semmi értelme. Filavandrel felegyenesedett. Sajnálom, de meg kell ölnünk titeket. A bosszúnak semmi köze ehhez. Tisztán gyakorlati kérdés. Torknak tovább kell végeznie a feladatát, és senki sem sejtheti, kik a megbízói. Nem telik arra, hogy háborúzzunk veletek. Kereskedésre és cserére pedig nem hagyjuk rávenni magunkat. Nem vagyunk annyira ostobák, hogy ne tudjuk, kinek az előörseit jelentik a kufárjaitok. Hogy ki jár a nyomukban, és hogy miféle együttélést hoz magával. Tünde! Szólalt meg halkan az eddig hallgató kökörcsin. Vannak barátaim, emberek, akik váltságdíjat fizetnének értünk, ha azt akarod akár élelem formájában is. Bármilyen formában. Gondold meg, hiszen ezek a lopott magok nem mentenek meg titeket.
Semmi sem menti már meg őket,
szakította félbe Geralt.
Ne alászkodj meg előtte, kökörcsin. Ne könyörögj. Céltalan és szánalomra méltó.
Olyas valakihez képest, aki oly rövid életet él. Mosolyodott el kényszeredetten Filavandrel. Megdöbbentő az, ahogy megveted a halált, ember.
Kit anya szült, mind meghal végül,
mondta halkan a vaják.
Tetvekhez méltó filozófia, igaz? De a te hosszú korod. Sajnállak, Filavandrel.
A tünde felvonta szemöldökét. Magyarázd el, miért?
Szánnivalóan nevetségesek vagytok ti, lopott vetőmagokkal a zsákban, málhás lovakon egy maréknyi maggal, a falattal, amitől a túlélést remélitek. És a küldetésetekkel, aminek el kellene terelnie a gondolataitokat a közelgő éghalálról. Hiszen te is tudod, hogy ez már a vég. Semmi sem hajt és nem hoz termést a fennsíkokon, már semmi nem ment meg benneteket. De a ti időtök hosszú. Sokáig, nagyon sokáig fogtok élni, pökhendiségből választott elszigeteltségben. Egyre kevesebben, egyre erőtlenebbül, egyre inkább megkeseredve. És te is tudod, mi fog akkor történni, Filavandrel. Tudod, hogy akkor a kétségbe esett ifjak, a 100 éves aggók tekintetével, és a lányok elvirágozva, meddőn is betegen, ahogy Toruviel, a völgyekbe vezetik azokat, akik még kezükbe tudják fogni a kardot és az íjat. Levonultak a virágzó völgyekbe, hogy találkozzatok a halállal, mert méltósággal akartok meghalni. Harcban, nem pedig a nyomorúságos fekhelyeken, ahová a vérszegénység, a tüdőbaj és a skorbut ledöntiteket. Akkor, hosszúkorú Ainsed, eszedbe fogok jutni. Eszedbe fog jutni, hogy sajnáltalak téged. És akkor megérted, hogy igazam volt.
Az idő majd megmutatja, kinek volt igaza. Szólt a tünde csendesen. És ebben áll a hosszúkor szépsége. Nekem van esélyem, hogy meggyőződhessek róla, még ha egy marék lopott magnak köszönhetően is. Neked azonban nem lesz esélyed erre. Egy perc és meghalsz.
Legalább őt kíméld meg,
intett Geralt kökörcsin felé a fejével.
Nem, ne valami emelkedett könyörületből. Hallgass az eszedre. Velem senki nem törődik, de őt meg akarják majd bosszulni.
Rosszul ítéled meg az én eszemet, felelte a tünde tétovázva. Ha ő neked köszönheti a túlélést, minden kétséget kizáróan kötelességének fogja tekinteni, hogy megbosszuljon. Abban biztos lehetsz, fakadt ki a holtsápat kökörcsin. Abban biztos lehetsz, kurafi, ölj meg engem is, mert azt megígérem, hogy ellenkező esetben föllázítom ellenetek az egész világot. Meglátod, mire képes a tetű a bundáról. Végzünk veletek, még ha a földdel kell is egyenlővé tennünk a hegyeiteket. Abban biztos lehetsz.
Milyen hülye vagy te, kökörcsin?
Sóhajtott a vaják. Két anya szült, mind meghal végül. Felelte hegykén a poéta, bár a hegykeség hatását némiképp lerombolták kasztanyettaként csattogó fogai. Ez eldönti a kérdést. Filavandrel leakasztotta övéről, majd felhúzta kesztyűjét. Ideje véget vetni ennek az esetnek. Rövid parancsára az íjakkal felfegyverzett tündék felsorakoztak velük szemben. Gyorsan tették, láthatóan régóta vártak erre. A vaják észrevette, hogy egyikük még mindig répát rágott. Toruviel száján és orrán szövetcsíkokból és nyírfakérekből készített keresztkötéssel az íjászok mellé állt, íj nélkül. Bekössem a szemeteket? Kérdezte Filavandrel.
Tűnj innen!
Fordult félre a vaják.
Menj innen a...
A diáb áép arse! Fejezte be kökörcsin vacogó fogakkal. Ó, ne! Mekegett fel váratlanul az ördög, odarohant a halálra ítéltekhez, és a testével takarta el őket. Elment az eszetek, Filavandrel! Nem így beszéltük meg! Nem így! El kellett volna vinned őket a hegyekbe, a barlangokban őrizni, míg itt nem végzünk.
Tork, szólt a tünde. Nem tehetem. Nem kockáztathatok. Láttad, mit csinál Toruvi ellen megkötözve. Nem kockáztathatok.
Nem érdekel, mit tehetsz és mit nem. Mit képzeltek ti magatokról? Azt hiszitek, megengedem, hogy gyilkoljatok? Itt, az én földemen? Épp az otthonom mellett? Ti átkozott fajankók! Tűnjetek el innen az íjatokkal együtt, vagy a szarvamra szúrlak titeket! Ok! Ok!
Tork!
Filavandrel a derekára tette a kezét. Az, amit meg kell tennünk, elengedhetetlenül szükséges.
Dübelsájz! Nem szükséges!
Állj félre, Tork!
A kecskeszarvú megrázta a fülét, még hangosabban mekegett, kidüllesztette a szemét és könyökét arra a bizonyos, a törpök körében népszerű becsmérlő mozdulatra hajtotta.
Nem fogtok ti itt senkit megölni! Pattanjatok lóra és tűnjetek vissza a hegyekbe meg a hágókra! Ellenkező esetben engem is meg kell öljetek!
Legyen eszed, mondta lassan a fehérhajó tünde. Ha életben hagyjuk őket, az emberek mindent megtudnak rólad, arról, amit csinálsz. Utolérnek és megkínoznak, hiszen ismered őket.
Ismerem!
Mekegte az ördög, aki még mindig testével védte Geraltot és kökörcsint.
Úgy tűnik, jobban is ismerem őket, mint titeket, és igazából nem tudom, kivel kéne tartanom. Sajnálom, hogy veletek szövetkeztem, Filavandrel.
Magad akartad.
Szólt jeges hangon a tünde, és jelt adott az íjászoknak.
Magad akartad, Tork.
Spareleán! Evelien!
A tündék nyilakat húztak elő tegezekből.
Menj innen, Tork!
Mondta Geralt összeszorított fogakkal.
Ennek semmi értelme. Húzódj félre!
Az ördög, nem mozdulva a helyéről, neki is bemutatta a törpjelet.
Zenét hallok,
zokogott fel Kökörcsin. Előfordul, mondta a vaják, ahogy a tollhegyeket nézte.
Ne vedd a szívedre. Nem szégyen az, ha a félelemtől őrülsz meg.
Filavandrel arca megváltozott, furcsa grimaszra húzódott. A fehérhajú Szejd váratlanul megfordult, oda kiáltott valamit röviden és hirtelen megszakítva az íjászoknak. Az íjászok leengedték fegyvereiket. A tisztásra besétált Lille. De nem az a sovány, falusi lányka volt már gyolcs szoknyában. Aki a tisztás borító füvön keresztül feléjük sétált, nem is sétált, aki szállt feléjük, a királynő volt. A földek sugárzó, aranyhajú, lángszemű, magával ragadó királynője. Virágfüzérekkel, kalászokkal és gyógynövények csokraival ékesen. Balján szarvasgida tipegett merev lábacskáin, jobbján hatalmas sűn zizegett.
Danami Adb,
mondta ünnepélyesen Filavandrel, aztán fejet hajtott és letérdelt. Letérdelt sorra a többi tünde is, lassan, mint egy tétovázva, egymás után hulltak térdre, és hajtották tisztelettel mélyre fejüket. Az utolsó, aki letérdelt, Toruviel volt.
Hail, Danami Adb,
ismételte Filavandrel. Lille nem válaszolt az üdvözlésre. Néhány lépésnyire a tündétől megállt, kék pillantását Kökörcsinre és Geráltra vetette. Tork, bár szintén előredőlt, üdvözlésre hajolva, azonnal nekifogott a kötelékek szétvágásának. Egyetlen szejt sem mozdult. Lille még mindig ott állt Filavandrel előtt. Nem szólalt meg, egyetlen aprócska hangot sem hallatott, de a vaják látta, ahogy a tünde arckifejezése megváltozik, érezte az őket körbeölelő aurát, és nem volt számára kétséges, hogy ők ketten gondolatokat cseréltek. Az ördög hirtelen megrántotta a ruhaujját.
A barátod? Mekegte halkan. Úgy döntött, hogy elájul. Sürget az idő. Mit tegyek?
Kevedd le neki egy párat.
Ezer örömmel!
Filavandrel felállt. Parancsára a tündék villámgyorsan elkezdték a lovakat nyergelni.
Gyere velünk, Danami Adbe!
Szólt a fehérhajú tünde.
Szükségünk van rád.
Ne hagyj el minket, örök asszony.
Ne tagadd meg tőlünk a szeretetedet. Nélküle elpusztulunk.
Lille lassan megrázta a fejét, és keletre mutatott a hegyek fölé. A tünde meghajolt, kezében gyűrögetve fehér sörényű hátasa, díszes gyeplőjét. Kökörcsin lépett hozzájuk, sápadtan és némán a szilvára támaszkodva. Lille rápillantott és elmosolyodott. Aztán a vaják szemébe nézett, hosszan figyelte. Egyetlen szót sem szólt. Nem volt szükség szavakra. A legtöbb tünde már nyerekben ült, amikor a férfiakhoz lépett Filavandrel és Toruviel. Geralt a tündelány kötés mögül kivillanó fekete szemébe nézett.
Toruviel,
kezdte, de nem fejezte be. A tündelány bólintott. Leemelt a nyerekkápáról egy lantot, egy hosszú, faragott nyakú, könnyű művészi berakásokkal díszített fából készült, pompás hangszert. A lantot egyetlen szó nélkül Kökörcsin felé nyújtotta. A poéta elvette és meghajolt. Szintén egyetlen szó nélkül, de a tekintete sokat elárult.
Isten veled, különös ember,
mondta halkan Filavandrel Geráltnak.
Igazad volt. A szavakra semmi szükség. Semmin sem változtatnak.
Geralt nem felelt. Hosszas töprengés után, tette hozzá a Szejd, arra a következtetése jutottam, hogy igazad volt. Akkor, amikor sajnáltál bennünket. Viszontlátásra hát. Viszontlátásra hamarosan. A napon, amikor bevonulunk a völgyekbe, hogy méltósággal halljunk meg. Keresni fogunk téged. Én és Toruviel. Ne okozz nekünk csalódást. Hosszú ideig nézték egymást, hallgatva. Aztán a vaják röviden és egyszerűen így szólt.
Igyekezni fogok.
A világ peremén. 7. rész.
Az istenekre, Geralt!
Kökörcsin abba hagyta a játékot,
Magához ölelte a lantot, és hozzáérintette az arcát. Ez a fa magától énekel. Ezek a húrok élnek. Micsoda csodálatos hang. Ha fenébe is, ezért a lantért igen olcsó árat fizettem pár rúgással és egy kis félelemmel. Ha tudtam volna, mit kapok cserébe, azt is hagytam volna, hogy reggeltől estig rúgdossanak. Geralt, hallasz te egyáltalán engem?
Nehéz titeket nem hallani.
Emelte fel a vaják a könyvből a fejét, és az ördögre nézett, aki továbbra is dühösen cincogott különös, különböző hosszúságú nátszálakból szerkesztett sípján.
Hallak mindkettőtöket. Hall titeket az egész vidék. Dővel sájsz, nem vidék!
Tork félretette a sípját.
Pusztaság, semmi más. Vademberek, a világ segjuka. Sajnálom a kenderesem.
A kenderesét sajnálja, nevetett fel kökörcsin, közben óvatosan csavargatta a lant mesterien megmunkált húrfeszítőit. A sűrűjében kellett volna ülni, mint tök a fűben, nem a jányokat kergetni, gátakat rombolni, meg kútba piszkítani. Gondolom, most már óvatosabb leszel és felhagysz a tréfákkal, mi, Tork?
Én szeretem a tréfákat,
jelentette ki az ördög a fogát vicsorítva.
És nem is tudom elképzelni az életemet nélkülük. De legyen, ahogy akarjátok, megígérem, hogy az új helyemen óvatosabb leszek. Tartózkodóbban fogok tréfálkozni.
Felhős és szeles éjszaka volt. A vihar letarolta a nádast, és ott zúgott a bokrok ágai között, ahol tábort vertek. Kökörcsin rőzsét dobott a tűzre. Torka fekhelyén hánykolódott, közben a farkával próbált megszabadulni a szúnyogoktól. A tóvizéből nagy csobbanással felugrott egy hal.
Ezt a mi egész hadjáratunkat a világ peremére meg fogom írni egy balladában,
mondta kökörcsin.
És téged is megírlak benne, Tork? Ne gondold, hogy megúszott szárazon,
hördült fel az ördög.
Én is írok egy balladát, és úgy megírlak benne, hogy 12 évig nem járhatsz utána a rendes társaságba. Úgyhogy csak vigyázz! Geralt?
Mi az?
Kiolvastál valami érdekeset abból a könyvből, amelyet oly galád módon csaltál ki a parasztokból?
Persze.
Akkor olvasd már fel, míg le nem ég a tűz.
Úgy van, úgy van, kökörcsin megpendítette Toruviel lantjának zengő húrjait. Olvasd fel, Geralt! A vaják a könyökére támaszkodott, és közelebb húzta a könyvet a tűzhöz.
Megláthatod őt,
kezdte.
Nyáridőn. Ígéret vagy a nyár előhavától egész az enyészetig, de leggyakrabban sarló ünnepekor esik meg, amit az ősöregek Lammasnak hittak. Szőke kisasszonykét jelenik meg virágba egészen, s minden mi él, feléje igyekszik és hozzá vonzódik, mindegy, hogy zöldel vagy állate. Azért is a neve Létel. Az ősöregek úgy hívták, Danamebi, s fölöttébb tisztelték. Még a szakállasok is éljenek bár hegynek gyomrában, s nem a földeken. Tisztelik, s úgy hívják, Blöjman Magde.
Danna mébi,
mormolta kökörcsin.
Danna miadb, a földek kisasszonya.
Merre Létel lép, a föld virágzik, s terem, s buján sokasodik minden lény, mert olyan az ő ereje. Minden nép áldozatot ad neki a termésből, égve a vágytól, hogy az ő, s ne a mások földjét látogassa meg Létel. Mert mondják azt is, hogy valamikor Létel végül letelepszik a néppel, mi a többi közt legkülönb. De van, aki erre, hogy asszonyi fecsegés. Mert a való bölcsek úgy mondják, hogy csak a földet szereti Létel, s azt, ami abból nő, s élő, mindegy az egyforma, hogy a legkisebb vackor, vagy a legsilányabb rovar, s az emberek mind sem jelentenek többet néki, mint a legsoványabb vackor, hiszen úgy is eltűnnek egyszer, s új, más törzsek jönnek utánuk. Létel pedig örök, volt, s lesz, mindig, a világnak végezetéig.
A világnak végezetéig, dalolt a trubadur lantját pengetve. Tork is csatlakozott hozzá egy magas trillával a pánsípján.
Dicsőség néked, földek kisasszonya! A termésért, Dol Blatana virágaiért, de az alulírod bőréért is, akit megmentettél a nyílhegyek általi átjuggatástól. Tudjátok, mondok én nektek valamit.
Abba hagyta a játékot, átkarolta a lantot, mint egy gyermeket, és szomorú képet vágott. Talán mégsem írok a balladában a tündékről és a nehézségekről, amelyekkel meg kell küzdeniük. Nem lenne hiány a söpredékben, akik szívesen indulnának a hegyekbe. Minek is siettessük? A trubadúr elhallgatott.
Feljess csak be!
Mondta keserűen Tork.
Azt akartad mondani, minek is siettessük az elháríthatatlant, az elkerülhetetlent.
Ne beszéljünk erről,
szakította félbe Geralt.
Minek beszéljünk róla? Nincs szükség a szóra. Vegyetek példát Lilléről.
Gondolatátvitellel beszélt a tündével. Morogta a bárt. Éreztem, igaz, Geralt? Hiszen te érzed az ilyen beszédet. Értetted, miről... Mit mondott a tündének?
Úgy, ahogy.
És miről beszélt?
A reményről. Arról, hogy minden megújul, és sosem szűnik meg megújulni.
Csak ennyi?
Ennyi elég volt.
Geralt, Lilla a faluban él az emberek között. Gondolod, hogy...
Hogy közöttük marad, itt a Dol Blatanán? Lehet, hogyha...
Hogyha?
Hogyha az emberek méltónak bizonyulnak rá. Ha a világ pereme, a világ pereme marad. Ha tiszteletben tartjuk a határt. Na fiúk, elég ebből a locsogásból. Ideje aludni.
Én még elüldögélek, mindig is a kihunyó tűz mellett írtam a legkönnyebben költeményeket. De kell egy cím a balladámnak. Egy szép cím.
Mit szólsz ahhoz, hogy a világ peremén?
Közhelyes, hördült fel a költő. Még akkor is, ha ez tényleg a pereme, de máshogy kellene megragadni ezt a helyet. Metaforikusan. Felteszem, Geralt, hogy tudod, mi az a metafora. Hadd gondolkozzak. Ott, hol... A fene. Ott, hol... Jó éjszakát, szólt az ördög. A belső hang. Hatodik rész. A vaják meglazította Ingét és leválasztotta tarkójáról az átnedvesedett lent. A barlangban nagyon meleg volt, már-már hőség, a levegőben pedig nehéz, nedves pára függött, ami lecsapódott a mohos sziklatömbökön és a fal bazalt lemezein. Mindenütt növények vették körül. Volt, amelyik a padlóba vágott, tőzeggel teli mélyedésekben nőtt, és volt, amelyik a számtalan láda, vájú és cserép valamelyikében. Sziklákra, faállványzatokra és karókra kapaszkodtak fel. Geralt kíváncsian körülnézve felismert néhány ritka példányt. Olyanokat, amelyek a vajákok gyógyszereinek és kenőcseinek, varázsszüreteknek és mágikus főzeteknek az alapanyagaiként szolgáltak. De látott más, még annál is ritkább egyedeket, amelyeknek a hatását legfeljebb csak elképzelni tudta. És végül olyanokat, amelyeket egyáltalán nem ismert, vagy még csak nem is hallott róluk. Látta, ahogy a barlang falát vastag sávokban vonja be a csillaglevelű kőhere, látta a hatalmas cserepekből szerteágazó fújfej, tömör gömbjeit és a vérvörös bogyókkal pöttyözött arenária ágakat. Felismerte a hamarjófű húsos, vastagon erezett leveleit, ahogy a bordóarany, tojásdad nem mért és a vajfíris sötét nyilait is. Egyszer kő alakhoz simuló rozettás vérhozó mohát pillantott meg, máshol a varjószem fényes gumóit és az egérfarkú kosbor tigris csíkos szirmait. A barlang árnyas szegleteiben varfurgomba kalapjai hasasodtak, szürkén, mint a mezei kövek. Nem messze nőtt a fürtfogó, a gyógyfű, mely képes semlegesíteni minden ismert mérget és métejt. A földbe süllyesztett mély ládákból sárgás szürke, jelentéktelen seprűcskék meredtek, elárulva a sebre jót, egy erős, mindenre kiterjedő, gyógyhatású gyökeret. A barlang közepét a vízinövények foglalták el. Geralt kádakat látott, tele borszhínárral és teknyős lencsével, és medencéket, amiket teljesen bevont az úszó mohatakaró, ami az élősdi kémlőgyökérnek szolgál táplálékul. Voltak még üvegtartályok is, tele a képzeteket serkentő kétnyíl kavargó kocsányaival, karcsú, sötétzöld vízkelyhekkel és fonalféreg gombolyagokkal. És voltak sáros, iszapos vájuk, ahol megszámlálhatatlanul sok apróbb gomba, moszat, penész és mocsári zuzmó tenyészett. Nenneke feltűrte papi köntöse ujját, ollót és csontgerebjét vett elő kosarából, és szó nélkül munkához látott. Gerált leült egy padra, a barlang mennyezetét fedő, hatalmas kristálylemezeken beszűrődő fénysugarak közötti homályba. A papnő valamit mormolt és dudorászott magában, és miközben ügyesen alámerítette kezét a levelek és hajtások sűrűjébe, gyorsan csattogtatta ollóját, hamar megtöltötte a kosarat a gyógynövények hajtásaival. Megigazgatta a növényeket tartó karókat és kereteket, időről időre megmozgatta a földet a gerebje nyelével. Néha dühösen morogva letépett egy-egy elszáradt levelet vagy korhat szárat és a humusztárolókba dobta, hogy aztán a gombáknak és más, pikkelyes kígyókként tekergő növényeknek szolgáljanak táplálékul, amiket a vaják nem is ismert. Még abban sem volt biztos, hogy egyáltalán növények voltak. Úgy tűnt, hogy a fénylő kocsányok kissé megindultak, a papnő kezei felé nyújtózkodva, szőrös lábacskáikkal. Meleg volt. Nagyon meleg. Gerált?
Hallgatlak,
mondta, harcolva a rajta eluralkodó álmossággal. Nenneke az ollóval játszva nézte a férfit a légybozót hatalmas, tollszerű levelei mögül.
Ne menj még! Maradj! Csak néhány napot még!
Nem, Nenneke. Ideje útnak indulnom.
Mi hajt úgy? Hervár miatt nem kell aggódnod. Az a csavargó kökörcsin meg hadd menjen egyedül kitöretni a nyakát. Maradj, Gerált!
Nem, Nenneke.
A papnő tovább csattogott az ollóval.
Azért sietsz annyira elhagyni a szentét, mert félsz, hogy itt megtalál?
Igen.
Ismerte be ellenkezés nélkül.
Kitaláltad.
Egyáltalán nem volt nehéz feladvány,
mormolta.
De megnyugodhatsz. Jennefer már járt itt? 2 hónappal ezelőtt. Nem jön vissza olyan hamar, mert összevesztünk. Nem miattad. Rólad nem is kérdezett.
Nem kérdezett.
Szóval ez a te bajod?
Mosolyodott el a papnő.
Önző vagy, mint minden férfi. Semmi sem lehet rosszabb az érdeklődés hiányánál, igaz? A közönynél. De nem. Ne törj össze. Túlságosan jól ismerem Jennefert. Nem kérdezett semmit, de alaposan körülnézett. Kereste a nyomaidat. De borzasztóan dühös rád. Megéreztem.
Mind vesztetek össze?
Semmin, amihez neked közöd volna.
Úgy is tudom.
Nem hiszem,
mondta Nenneke nyugodtan és megigazított néhány karót.
Nagyon felszínesen ismered csak. De mellékesen szólva ő is téged. Eléggé jellemző ez az olyan kapcsolatokra, amilyen köztetek van, vagy volt. Egyikőtöknek sem futja többre, mint hogy az okokat teljesen figyelmen kívül hagyva, túlontúl érzelmesen viszonyuljon a következményekhez.
Azért volt itt, hogy gyógymódot találjon,
szólt a férfi hidegen.
Ezért vesztetek össze, vald be.
Semmit sem vallok be.
A vaják felállt és kisétált az erős fényre a barlang boltozatának egyik kristálylemeze alá.
Gyere ide egy pillanatra, Nenneke. Vess ezekre egy pillantást.
Kioldotta a rejtett zsebet az övén, előhúzott egy aprócska csomagot, egy kicsin kecskebőr erszényt és a tenyerébe öntötte tartalmát.
2 gyémánt, 1 rubin, 3 szép nefrit. Érdekes ahát!
Nenneke mindenhez értett.
Mennyit fizettél értük?
2500 temeriai orrent. A fizetségem a strigáért, Vizimában.
A feltépet nyakadért?
Fintorodott el a papnő.
Mit mondhatnék? Pénz kérdése. De jól csináltad, hogy a pénzedet ezekre a cifraságokra váltottad. Gyatrán áll az orren, és Vizimában elég alacsony az ára a köveknek. Túl közel vannak a mehekemi törpbányákhoz. Ha eladod ezeket a drága köveket Novigradban, legalább 500 novigrádi koronát kapsz értük. A korona meg éppen 6,5 orenen áll, és emelkedik.
Szeretném, ha elfogadnád.
Megőrzésre?
Nem. A nefriteket tartsd meg a szentének. Mondjuk úgy, hogy Melitele istennőnek tett felajánlásomként. A többi követ, azokat neki szántam. Yennefernek. Add neki, amikor újra meglátogat, ami bizonyára hamarosan bekövetkezik.
Nenneke egyenesen a szemébe nézett. A helyedben nem tenném ezt. Így nekem, csak még jobban feldühíted, már ha ez egyáltalán lehetséges. Hagyj mindent úgy, ahogy van, mert már semmit nem tudsz se megjavítani, se jobbá tenni. Amikor elmenekültél tőle, úgy viselkedtél, mint egy... Na, mondjuk ki, nem kifejezetten felnőtt férfihoz méltó módon. Ha pedig ékszerekkel próbálod elfeledtetni a vétkedet, úgy viselkedsz, mint egy nagyon, mint egy túlságosan is érett férfi. Igazán nem tudom, melyik férfi típust is gyűlölöm jobban.
Túlságosan birtokolni akart.
Morogta a férfi félrefordulva.
Képtelen voltam elviselni. Úgy viselkedett velem, mintha...
Elég! Vágott közbe a nő. Ne pityereg itt a szoknyám mellett! Nem vagyok az anyád, hányszor kell még elmondanom? A bizalmasod se akarok lenni, cseppet sem érdekel, hogyan viselkedett veled, az meg, hogy te hogy viselkedtél velem, még kevésbé izgat. A legkevésbé sem áll szándékomban a közvetítőt játszani, vagy átadni neki ezeket a buta kavicsokat. Ha úgy akarsz viselkedni, mint egy fajankó, tedd a közreműködésem nélkül.
Nem értettél meg. Nem akarok se könyörögni neki, se megvásárolni. De valamiképp mégiscsak az adósa vagyok. És a kezelés, aminek alá akarja vetni magát, gondolom elég költséges. Szeretnék neki segíteni. Ennyi az egész.
Te még nagyobb hülye vagy, mint gondoltam. Nenneke felemelte kosarát a földről. Költséges kezelés? Segíteni? Geralt, neki a te kis kövecskéid olyan apróságok, amikre köpni sem érdemes. Hát nem tudod, mennyit kereshet azzal Yennefer, ha elhajtja egy nagyasszony magzatát?
Történetesen tudom. Ahogy azt is, hogy a meddőség gyógyításáért még többet kap. Kár, hogy saját magán nem tud segíteni e tekintetben. Azért keres segítséget másoknál. Ahogy nálad is.
Neki senki sem segíthet. Teljességgel lehetetlen. Varázslónő. Mint a legtöbb nő mágusnak, neki is sorvadt, teljességgel működésképtelen a petefészke. És ez visszafordíthatatlan. Sosem lehet gyermeke.
Nem minden varázslónő szenved ettől a fogyatékosságtól. Tudok erről valamit, és te is tudsz valamicskét erről.
Persze. Unyorgott Nenneke. Tudok.
Valami, ami alól vannak kivételek, nem lehet szabály. Ne gyere nekem, kérlek, azzal a közhelyes hazugsággal, hogy vannak kivételek, amik erősítik a szabályt. Mondj nekem valamit a kivételekről, mint olyanról.
A kivételekről, közölte a nő ridegen. Csak egy dolgot lehet elmondani. Hogy vannak? Semmi többet. És Yennefer? Mit mondjak, sajnos ő sem kivétel. Legalábbis nem ennek a fogyatéknak a tekintetében, amiről itt beszélünk. Mert minden más szempontból nehéz nála kivételesebbet találni.
A varázslóknak.
Geralt nem vett tudomást sem a hűvös hangnemről, sem a célzásról.
Sikerült már feltámasztaniuk a halottakat. Ismerek bizonyított eseteket. És nekem úgy tűnik, hogy a halottak feltámasztása sokkal nehezebb feladat, mint visszafordítani egy mirigy vagy egy szerv sorvadását.
Rosszul gondolod. Mert én nem ismerek egyetlen bizonyított esetet sem, amikor sikerült egy belső elválasztású mirigy sorvadását visszafordítani, vagy újat növeszteni. Geralt, elég ebből. Kezd ez az egész egy konzíliumra emlékeztetni. Te nem értesz ehhez, én viszont igen. Úgyhogy ha azt mondom neked, hogy Yennefer bizonyos képességeiért más képességek elvesztésével fizetett, akkor az úgy is van.
De ha ez ennyire nyilvánvaló, akkor nem értem, miért próbálkozik még mindig.
Nagyon keveset értesz, vágott közbe a papnő.
Fenemút keveset. Ne foglalkozz többet Yennefer szenvedésével. Gondolj inkább a magadéra. A te szervezetedet is alávetették olyan változásoknak, amelyek visszafordíthatatlanok. Rajta csodálkozol, de mit mondasz saját magadról? Számodra is egyértelmű kellene legyen, hogy sosem leszel ember, de mégis állandóan azzá akarsz válni. Emberi hibákat követsz el, olyan hibákat, amiket egy vajáknak nem szabadna elkövetnie. A férfi a barlang falának támaszkodott és letörölte homlokáról az izzadságot. Nem felelsz, közölte tényszerűen Nenneke és kissé elmosolyodott. Nem csodálom. Nehéz is a belső hanggal vitatkozni. Beteg vagy, Geralt, sérült? Rosszul reagálsz a főzetekre? Gyorsabban ver a szíved? Lassabban alkalmazkodik a szemed? Késnek a reakcióid? Nem sikerülnek a legegyszerűbb jelek? És még te akarsz útnak indulni? Meg kell gyógyulnod. Elengedhetetlen a kezelésed. És a transz? Még előtte.
Szóval ezért küldted hozzám Iolát. A kezelés részeként, hogy megkönnyítsd a révületet.
Te ostoba!
Annyira azért nem.
Nenneke elfordult és becsúsztatta a kezét egy a vaják számára ismeretlen folyondár húsos kocsányai közé. Jó, ahogy akarod, vetette oda a nő könnyedén. Igen, elküldtem hozzád. A kezelés részeként, és meg kell mondanom, hogy hatott. Másnapra már sokkal jobban reagáltál, nyugodtabb voltál. Ezen kívül Iolának is szüksége volt a kezelésre. Ne neheztelj ezért.
Nem neheztelek sem a kezelésért, sem Iola miatt.
És a belső hangra, ami hozzád beszél?
Nem válaszolt.
A transz elengedhetetlenül szükséges, ismételte Nenneke, miközben szemügyre vette barlang kertjét. Iola készen áll. Köteléket alakított ki veled, testit és lelkit is. Ha el akarsz menni, akkor ma este meg kell történnie.
Nem, nem akarom. Értsd meg, Nenneke. Iola a révületben a jövőbe láthat. Jósolni, jövendőlni kezdhet.
Épp ez a lényeg.
Valóban. De én nem akarom ismerni a jövőt. Ugyan csinálhatnám azt, amit csinálok, ha ismerném. Különben meg már anélkül is ismerem.
Biztos vagy benne? Nem válaszolt. Hát jó, sóhajtott a papnő. Indulnunk kell. Geralt, nem szeretnék tapintatlan lenni, de mondd. Mondd, hogy ismerkedtetek meg, te és Yennefer? Hogyan kezdődött ez az egész? A vaják elmosolyodott.
Az egész azzal kezdődött, hogy nekem is Kökörcsinnek nem volt mit ennünk reggelire. És elhatároztuk, hogy horgászni fogunk.
Ezt értsem úgy, hogy hal helyett Yennefert fogtad ki?
Elmondom, hogy volt. De ha lehet, csak az estebéd után, mert kissé megéheztem.
Induljunk hát! Mindenem megvan, amiért jöttem. A vaják a kijárat felé indult, de még egyszer körbenézett a barlangi melegházon.
Nenneke! A növények fele, amit itt nevelsz, már sehol sem nő a földön. Ugye nem tévedek?
Nem tévedsz. Több, mint a fele.
Mivel magyarázható ez?
Ha azt mondom, hogy Melitele istennő kegyelmével, ugye nem elégedsz meg vele?
Nem igazán.
Sejtettem, mosolyodott el Nenneke. Tudod, Geralt, ami fényes napunk még mindig süt ránk. De már nem úgy, mint régen. Ha úgy tetszik, olvashatsz róla könyvekben. De ha nem akarod ezzel vesztegetni az idődet, talán megelégszel azzal a magyarázattal, hogy a kristály, amelyből a kupola készült, szűrőként működik. Távol tartja a gyilkos sugárzást, amiből egyre több van a napfényében. Ezért nőnek itt olyan növények, amiket már sehol a világon nem találsz meg vadon nőve.
Értem.
Bólintott a vaják.
És mi, Nenneke? Mi van velünk? Ránk is az a napsüt. Nem kellene nekünk is egy ilyen kupola alatt védelmet keresnünk?
Tulajdonképpen ezt kellene tennünk, sóhajtott a papnő.
De...
De mi?
Már túl késő.